Jack Kornfield egykori szerzetes, most buddhista tanító és pszichológus. Nagy mesélő, aki színes történetein keresztül mutatja meg nekünk a buddhista tanítások bölcsességét, a meditáció gyakorlatát és hasznosságát a mindennapi életben. Most a Nemes nyolcrétű ösvényről világiaknak című tanítóbeszéd sorozatát hallgathatják meg a Buddha FM rádióban. Ráczkis Andrea fordításában és Kövesdi László előadásában. Az ötödik rész következik.
Tanító beszédek.
Kesabando zangnyo prelad gila daklita do thodara gne kha thoba lukrada ba shala bwa kesabando a veduma 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 lokasa
Jack Kornfield a Nemes nyolcrétű ösvényről világiaknak. Ötödik rész. Helyes életvitel. Végül az erények hármasának harmadik tagjaként a helyes életvitelről fogunk beszélni. Érdekes, mennyire kevés szó esik a kultúránkban, akár a kaliforniai kultúrában is az erényről, mert az annyira viktoriánus, öreges és elnyomó, pedig egyáltalán nem kellene így lennie. Az erény bizonyos szinten egyfajta gyakorlás. Megtanulni tudatosabban, éberebben, együttérzőbben cselekedni, a beszéd, a tettek, a szexuális élet, a munka, a családi élet szintjén. És ehhez gyakorlásra van szükség. Csodálatos módon ez a felébredésünk kifejeződése, megalapozása is egyben. Nem ébredhettek fel, ameddig részt vesztek az élet elvételében, a hazugságokban és a lopásban. Még ezeknek a nagyon finom formáiban is, mert így szinte lehetetlen koncentrálni. A tudatotok zaklatott, zavarodott és paranoiás. Az erényesség tehát a tiszta tudat megalapozása. Fejlesztés által pedig elérhetitek, hogy még tudatosabbá váljatok. És ami még ennél is csodálatosabb, ez a felébredett szív és a felébredett tudat megnyilatkozása. Mi a helyes életvitel? Elmondok róla néhány dolgot nagy vonalakban. Sok mindent fogok mondani. Ezek részben hagyományos tanítások, részben kortárs elképzelések, és ha elfogadható időn belül végig tudok menni rajtuk, akkor lehet, hogy marad egy kis időnk arra is, hogy megbeszéljük őket. Emlékszem, amikor nemrég egy konferencián vettem részt Cecil Williams atyával. Nem tudom, látta-e már valaki közületek a tévében, de fantasztikus ember. Ő a Glide Memorial Church fekete lelkésze San Franciscóban, és rengeteg csodálatos projektet hajtott végre a közösségben és az államban is hosszú éveken keresztül. Felállt és beszélni kezdett, de a szavak nem a fejéből eredtek. Úgy beszélt, ahogyan a fekete lelkészek nagy része tud csak, részben a kultúrán keresztül, ami mindezt lehetővé teszi és megtestesíti, de a hangja valahonnan nagyon mélyről jött, és azt mondta az embereknek, amit meg kell tanulnotok, azt a szereteten keresztül tanulhatjátok meg. Elképesztően erőteljesen adta elő. Azt mondta, nem arról van szó, hogy mennyi szeretetet kaptok, hanem hogy mennyi szeretetet tudtok adni. Ezt egyfajta imaként ismételte a beszéde során újra és újra, és nagyon szépen beszélt. Többféle módon is elmondta. Nem az a lényeg, mennyi szeretetet kaptok. Az a fontos, hogy mennyit adtok. Ezzel le is zárhatnám a mondandómat, annyira szép. Mi a helyes életvitel? A helyes életvitel a nemes nyolcrétű ösvény többi aspektusához hasonlóan arról szól, hogyan élhetünk boldogabb életet, és hogyan érhetjük el a megvilágosodást vagy a felébredést. Ennek öt szempontja van. Az első a nem ártás. Ez hagyományosan azt jelenti, hogy a megélhetésünket ne fegyverek, kizsákmányolás és drogok, vagy bármi más olyan dolog által biztosítsuk, amelyekkel más embereknek ártanánk. Erről nem is kell többet mondani. Meg tudjátok figyelni a saját életetekben és a titeket körülvevő társadalomban is. Ha ti nem tesztek ilyesmit, az nagyon jó, és ha látjátok, hogy valaki más megteszi, de van rá lehetőség, hogy megakadályozzátok, akkor tegyétek meg. Ez nagyon egyszerű. Erről szól a nem ártás. A helyes életvitel második összetevője a helyén való boldogság. Van egy szútra, amiben a Buddha a helyes életvitelhez szükséges helyén való boldogságról beszél. Először is a birtoklásról. Elengedhetetlen, hogy legyen szakmátok vagy karrieretek. Még akkor is, ha az életetek során akár öt alkalommal is változtattok rajta, nem számít. De ahhoz, hogy tisztességes emberként tudjatok tekinteni magatokra, nagyon fontos és hasznos is. Nem számít, mennyi pénzetek van, mi a feladatotok, vagy mi nem az. Éreznetek kell, hogy valahogyan ti is része vagytok a társadalomnak, mert ha nem így lenne, nem lennétek boldogok. Szóval választanotok kell egy megélhetési módot, egy szakmát, egy karriert. Lehet, hogy csak egy ideig tevékenykedtek benne, és aztán váltani fogtok. Megvan az öröme annak, ha van egy olyan munkátok, amit el tudtok végezni. Ha nem találtátok meg, akkor a spirituális gyakorlásotok alapvető része lesz az is, hogy megkeresitek. Ez nem jelent semmi különösen nagy dolgot. Van az országunknak egy hamis mítosza. Azt sugallja, hogy bármilyen munkát megkaphattok, amit csak akartok, hogy bárki lehet elnök, aki itt nőtt fel, Isten óvjon titeket, hogy meg fogjátok találni a legmegfelelőbb munkát, ami boldoggá is tesz titeket, ami tökéletes számotokra, azt, ahol a képességeiteket és a kreativitásotokat is megmutathatjátok, stb. Ez ugyanolyan amerikai mítosz, mint ami a tökéletes kapcsolatokról szól. Nem tudom, hányan keresik közületek most is a tökéletes kapcsolatot. Van valaki, aki még nem élte át ezt? Oké, szóval mindenkivel megtörtént. Ugyanez igaz a munkára is. Nem létezik tökéletes munka. Tökéletes munkám volt. Gyönyörű helyekre utaztam el világszerte. Élveztem az emberek gondoskodását és tiszteletét, a dharma és a meditáció kapcsán különböző emberekkel találkoztam és ülhettem együtt. Tényleg csodálatos volt. Néha elfáradtam. Az emberek néha az éjszaka közepén kerestek fel személyesen vagy telefonon. Szóval voltak dolgok, amiket igazán nem szerettem benne. Ráadásul egészen a közelmúltig nem volt lakásom, és nem tudtam megállapodni. Ezért feladtam ezt a fajta munkát, hogy más módon taníthassak, mert mégsem volt olyan tökéletes, mint amilyennek hittem. Tökéletesnek tűnt. Csodálatos volt. Nem létezik tökéletes kapcsolat, és nem létezik tökéletes munka sem. Találtok valakit vagy valamit, és teljesen átadjátok magatokat neki, ez pedig boldoggá tesz titeket. Másrészt az is egyfajta boldogságot okoz, hogy a munkátoknak eredménye van, ami általában a pénz. Ez megmutatkozik abban is, hogy létrehoztok valamit vagy szolgáltatást nyújtotok az embereknek, ami számotokra is elérhető, de abban is, hogy birtokoltok és használtok bizonyos dolgokat. Világi emberként szükségünk van a pénzre, ez rendben is van. Ez is a része a darmánknak, annak, ahogyan a világban létezünk. Nagyszerű és csodálatos dolog, ha van karrieretek, vagy találtok egy munkát. Mindegy, akár egy évig dolgoztok az adott területen, akár huzamosabb ideig, majd pedig ebből létrehozzátok az otthonotokat, vagy a számotokra szükséges anyagi hátteret. A boldogság szempontjából nagyon széles választék áll rendelkezésünkre, a használás lehetőségeiből. Az egyszerűtől egészen a túlzó használati módokig terjed a skála. De attól nem lesztek boldogok, ha azt a minél több élvezetre próbáljátok alapozni. Nem arról van szó, hogy teljes mértékben kerülnötök kell, de akiket én ismerek és ezzel próbálkoztak, mindannyian rájöttek, hogy ez nem hoz számukra megelégedést. Abban, hogy van karrieretek, munkátok, hogy létrehoztok valamit és használjátok a belőle származó javakat, ideértve a pénzt is, van bizonyos mértékű, de korlátozott boldogság. A harmadik fajta boldogság az, ha mentesek vagytok az adósságoktól. Ez a mi országunk számára jó hír, nem igaz? Vicces, mert ez 2500 évvel ezelőtt hangzott el. Úgy tűnik, még most is igaz, mert aggódtok, türelmetlenkedtek, küszködtök, és ennek mind az elégedettséghez van közük. Figyeljétek meg, hogy meg tudtok-e tanulni alapvetően a lehetőségeitekhez mérten élni. Én csak átadom nektek ezeket a gondolatokat a helyes életvitellel kapcsolatban. Azt kezdhettek velük, amit szeretnétek. Ezek nem parancsolatok vagy ilyesmik, csak tanácsok, javaslatok. Azt mondják, legyetek éberek az életeteknek ezeken a területein. Ismerjétek fel, hogy boldogabbak lesztek, ha a lehetőségeitekhez mérten éltek, és hogy akik nem így tesznek, azok nem érzik boldognak magukat. Őszintén szólva, ha valaha éltetek egy harmadik világbeli országban, vagy voltatok már egy ideig nagyon nehéz helyzetben, akkor felfedezhettétek, hogy még a negyede sem kell annak, amiről azt hiszitek, hogy mindenképpen szükséges ahhoz, hogy boldogok legyetek. Sokkal kevesebb dolog is elég az életetekhez, mint gondolnátok. És ugyanolyan boldogok lehettek a naplementében gyönyörködve, vagy séta közben, mintha egy különleges éjszakát töltenétek a városban, mert tudjátok, hogyan kapcsolódtok ezekhez a dolgokhoz. A harmadik fajta boldogság az adósságoktól, a birtoklástól és a használástól való mentesség. A negyedik pedig a hibáktól való mentesség a megélhetésetek, a munkátok kapcsán. Hogy nem azért tesztek dolgokat, hogy megfeleljetek a környezeteteknek, vagy hogy az emberek ne gondoljanak rosszat rólatok, hanem mindez valahonnan belülről jön. Hogy a döntéseitek és a tetteitek forrása nem attól függ, hogy mi hogy néz ki, mert egy idő után beleragadtok ebbe, és szenvedni fogtok. Ehelyett elkezdtek arra figyelni magatokban, ami tényleg számít és fontos nektek, és ez befolyásolja az életviteleteket és a munkátokat. A helyes életvitel harmadik aspektusa a fejlődés és az éberség, hogy az életviteleteket a tudatosságotok fejlesztésére is használhatjátok. Tudjátok, ez nagyon érdekes. Ebben az országban az emberek nagyon erősen azonosulnak a munkájukkal. Ha találkozunk valakivel, az egyik első kérdésünk az, hogy mivel foglalkozol. Ez az, amit meg szeretnénk tudni az illetőről. Ó, pszichológus vagyok, meditációt tanítok, ápoló vagyok, könyvtáros vagyok, pincér vagyok. Tudom, hogy mindannyian terapeuták vagytok. Üzletember vagyok, jelentsen ez bármit is. Nagyon érdekes, hogy amikor elmentek Indiába, ott senki sem kérdezi meg, mit dolgoztok. Az egy teljesen más kultúra. Amennyire én tudom, Indiában senki sem csinál semmit. Találkoztok valakivel, és ott van az a guruszerű ember, aki már jó ideje ott ül a teafőző mellett, és ti beszélgetni kezdtek vele. Nem kérdezi meg, mi a munkátok. Esetleg megkérdezi, milyen istent imádtok. Krisnát, Sívát, Kálit, Durgát, Buthát, vagy bárkit is, de az ő kultúrájukban nem igazán fontos, hogy mi a munkátok. Sokkal fontosabb, hogy hány gyereketek van, vagy milyen istent tiszteltek. Számunkra nagyon fontos dolog, hogy ki mit csinál. Ez az a szerep, amit választunk magunknak ebben a drámában. Valamiért azt választottuk, hogy Amerikában szülessünk meg. Rendben, erre iratkozom fel. Majd pedig az amerikai élet forgatókönyve szerint ez lesz az, ami számunkra fontos. Rendben, tisztességes munkát végeztek. De szem előtt kell tartanotok, hogy ez is a színjáték része. A fejlődés és az éberség segítségével az első dolog, hogy megtanuljátok, nem kell túlságosan azonosulnotok azzal, amit csináltok. Azt hisszük, hogy azok vagyunk, amit csinálunk. Ha meghaltok, nem lesztek többi azok, akik vagytok. Más valamivé váltok. Vagy ha betegek lesztek, vagy megváltoznak a dolgok, vagy ha földrengés lesz, vagy bármi, már is nem számít annyira, hogy mi a munkátok. Nem lesz több, mint valami, amit csináltok. Inkább végezzétek egyfajta spirituális felfedezés, tánc vagy kaland formájában. Don Juan arról beszélt Carlos Castanedának, hogy mit jelent harcosként élni. Ebben az idézetben arra tanítja őt, hogy képes legyen vadászként viselkedni az erdőben, és ugyanígy a tudás, a bölcsesség terén is. Azt mondja. Már elmondtam neked korábban, hogy vadászként az elérhetetlenség nem azt jelenti, hogy elrejtőzöl vagy titkolózol. Az sem jelenti, hogy nem foglalkozhatsz az emberekkel. A vadász kíméletesen és gyengéden van jelen a világukban, függetlenül attól, hogy a növények, az állatok, az emberek, vagy a hatalom világáról van-e szó. A vadász szoros kapcsolatban áll a világukkal, mégis elérhetetlen ezen világok számára. Carlos, mint mindig, azt mondja, nem értem. Ellentmondásos, értelmetlen. Hogyan lehetnétek elérhetetlenek, ha minden áldott nap jelen vagytok abban a világban? Nem érted, mondja Don Juan türelmesen. A vadász azért elérhetetlen, mert nem billenti ki a világot a helyéről. Finoman lép színre, addig marad, ameddig szükséges, majd úgy távozik, hogy a lehető legkevesebb nyomot hagyja maga után. Milyen csodálatos felfogás! Éljünk könnyed életet ezen a bolygón, szerezzük meg, ami szükséges, használjuk, gondoskodjunk róla, legyünk kedvesek, bánjunk vele óvatosan, de ne azonosuljunk vele, és ne is ragaszkodjunk hozzá túlságosan. Számos módja van annak, hogy több éberséget vigyünk a munkánkba. Vannak egyszerű gyakorlatok is. Például Gurdjieff olyan feladatokat adott az éberség gyakorlására, ahol arra kérte az embereket, hogy csináljanak dolgokat máshogy, mint ahogyan szokták. Amikor bekötitek a cipőtöket, a hurkot hajlítsátok a másik irányba. Az autótok ajtaját bal kézzel nyissátok ki a megszokott jobb helyett, és engedjétek, hogy ez a jelzés megmaradjon bennetek egy kis ideig, akár csak 2 percre is, hogy tudjátok, fel fogtok ébredni, ki fogjátok kapcsolni a robotpilótát, és tudatosak lesztek, amikor kinyílik az ajtó, amikor beültök, és amikor elkezdtek vezetni. Ez lesz a ti meditációtok. Alkalmazzátok ezt a munkátok során is. Csináljátok kicsit másképpen, vagy fordítva a dolgokat. Használjátok a meditációs éberségeteket, vagy tudatosságotokat, hogy a munkátokat is meditációvá alakíthassátok. Különösen az ilyen, a kolostorokban gyakorlással töltött órák után, amikor fel alá járkálunk és sétáló meditációt végzünk, majd ülünk egy kicsit, aztán újra sétálni kezdünk, gyakran gondoltam azt, Istenem, lehetnék valahol egy futószalagon is, és megvilágosodhatnék, mert az is ugyanilyen lenne, ha jól csinálnám. Egyszer dolgoztam futószalag mellett a Bacon Gouge Company-nál, ilyen kis csavarokat szereltem be egy műszer részeibe. Nem sokban különbözött attól, amit a kolostorokban szoktam csinálni, kivéve, hogy mindenki utált ott lenni, és csak a fizetésüket várták, vagy tele voltak drogokkal, bármi jó volt nekik, ami át tudta segíteni őket az adott napon. A fejlődés és az éberség azt jelenti, hogy bármi legyen is a munkánk, képesek vagyunk a felébredés elérésének szolgálatába állítani. Ehhez fegyelemre van szükség. Sokunknak nagyon komoly fegyelemre és sok ismétlésre van szükségünk. Fegyelem és ismétlődés a munka során. A legtöbb szakmában, akár művészek vagytok, akár terapeuták, gépészek vagy bármilyen szakma képviselői, mindannyian találkoztok az unalommal és a monotonitással a munkátok során. Erre az egyik megoldás az, hogy átálltok robotpilótára és elalszotok. Néha ez is hasznos. Nem állítom, hogy a robotpilóta üzemmódnak nincs helye az életünkben. De elkezdhetitek az önfegyelem eszközeként is használni, hogy valamilyen módon éberebbé váljatok, hogy hajlandóak legyetek meditációként használni. Van egy kérdésem hozzátok, kérlek titeket, gondoljátok át. Mi az a munkátokban, amit meditatívan tudnátok végezni? Hogyan tudnátok több tudatosságot vinni abba a bizonyos feladatba, amivel foglalkoztok? Kezdjetek el gondolkodni ezen. Egészen apró dolog is lehet, mint az ajtó kinyitása, vagy amikor szünetet tartotok két megbeszélés között, és megfogadjátok, hogy csak ott ültök majd a helyeteken az asztalotok előtt, és a légzésetekre koncentráltok egy pár percig, mielőtt elkezdenétek a következő ügyfeletekkel beszélni. Ez összefügghet a helyes életvitellel kapcsolatos következő dolgokkal, amikről beszélni fogok. Az első a nem ártás volt, a második a helyes boldogság, a harmadik pedig mindezek alkalmazása a felébredés elérésére. Végezhettek sétáló meditációt, figyelhetitek a légzéseteket, meditálhattok szerelőként, meditálhattok orvosként vagy ápolóként, a testetek megfigyelése által, a testtartásotok megfigyelése által, a szívetek megfigyelése által, a tudatállapotaitok megfigyelése által, a hangulataitok megfigyelése által. Elkezdhettek figyelni. Így talán meg tudjátok válaszolni Cecil Williams kérdését, ahogy végigcsináljátok a napotokat. Nem az a lényeg, mennyi szeretetet kaptok, hanem hogy mennyit tudtok adni. A negyedik az egyszerűség. Merin megyében, de talán az egész kultúránkban is elég nehéz erről beszélni. Megteszem, ami tőlem telik, rendben? Ryokan, a régi zenköltő szerint, a kunyhóm egy sűrű erdő közepén található. A zöld borostyán minden évben egyre nagyobbra nő. Az emberekről nem hallani túl sokat, mindössze nagy ritkán a favágó dalát. Süt a nap, én megvarrom a köntösöm, és amikor felkel a hold, buddhista verseket olvasok. Nincs miről beszámolnom, barátom. Ha meg akarod találni az igazságot, ne keresd többé az álmaidat. Milyen szép vers! Amiután kutatunk, amire a szívünk mélyén vágyunk, nem a bonyolult dolgok vagy az álmok kergetése által érhető el. Úgy érhetjük el, ha kapcsolatba kerülünk önmagunkkal, odafigyeléssel, érzésekkel, éberséggel. Egyszerűség. Létezik egy a helyes életvitelhez kapcsolódó kortárs mozgalom, amit Gandhi indított el azzal a céllal, hogy egyszerűbben éljenek és létezzenek Indiában, és olyan emberek csatlakoztak hozzá, mint például E.F. Schumacher, aki az A kicsi szép című könyvet írta. És van egy fantasztikus alapítvány, amely a Helyes Életvitel Barátainak alapítványa nevet viseli, és amely egy alternatív Nobel-díjat ad át minden évben Stockholmban, a hivatalos Nobel-díj átadása előtti napon, valamivel alacsonyabb összegben. Az ok azonban, amiért az emberek ezt a díjat megkapják, csodálatos. Olyan emberek kapták meg a múltban, mint például Stephen Gaskin a Farmról, aki saját békemozgalmat hozott létre, amely fél tucat karibi és afrikai országba juttatta el az egészségügyi szolgáltatásait és mezőgazdasági javait. Vagy Mike Cooley, aki a Lucas Airspace Factory Airspace Workers vezetője. Fantasztikus dolgot tett. Egy csodálatos tervet állított össze. Megkérte az összes érintett vezetőkutatót, hogy gondolkodjanak azon, mit tehetnek a katonai és ipari gyárak és komplexumok annak érdekében, hogy a rombolás helyett valamilyen módon támogassák a világot. Nem jutottak semmire. Nem volt semmilyen ötletük. Ezért azután megkérdezte a gyárak dolgozóit is, mindenkit, aki ott dolgozott, és létrehozott néhány csoportot Anglia szerte a különböző gyárakban, így csodálatos elképzelések ezrei születtek meg, amelyeket ezek a gyárak a fegyvergyártás alternatíváiként alkalmazhattak. Vagy Bill Mollison, aki létrehozta a permakultúra rendszerét, ami egy teljesen új, rendkívül érzékeny mezőgazdasági rendszer, és főleg Ausztráliában működik, de a harmadik világban is kezd elterjedni. Egész lista van olyan emberekről, akik úgy alakították az életvitelüket és a kapcsolataikat, hogy a munkájuk valahogyan kapcsolatba legyen a könnyed életmóddal, azzal, hogy megfontoltan és gyengéden létezzünk a bolygónkon. Csodálatos dolog az egyszerűség. Látni, hogy a boldogsághoz sokkal kevesebb is elég, mint gondoltuk, és ténylegesen feltenni magatokban a kérdést, mit akarok Isten igazából? Vagy mit szeretnék, ha idősen néznék vissza, mi lenne fontos számomra? Vagy mi a fontos számomra ebben a világban, amiben élek? Egyfajta érzés, ami a hozzáfűződő kapcsolatunkról szól. Ez pedig elvezet a helyes életvitel utolsó aspektusához, a szolgálathoz, ami bizonyos szempontból a legcsodálatosabb mind közül. Látni, hogy amit teszünk, az teljesen összekapcsolódik az élet többi részével. Megismerni ennek a kapcsolatnak a lényegét, és látni, hogy a világ ránk van bízva. Ez a mi bolygónk, és gondját kell viselnünk. Ram Dass egyszer megkérdezte a tanítójától, Neem Karoli Baba Maharajitól, hogy mi az, amit ő tanít. Ő pedig azt válaszolta, hogy a tanítása mindössze ennyi. Szeresd az embereket, és tápláld őket. Ennyi az egész. Nagyon szép dolog az, amire az intenzív elvonulások során olyan gyakran fel is szoktam hívni a figyelmet, hogy nézzétek meg az embereket, akik önkéntesként jönnek el főzni nekünk. Mert ilyenkor nem egy étteremben dolgoznak azért, hogy megkapják a fizetésüket, és nem azért vannak itt, hogy minél előbb elkészítsék az ételt, azután pedig hazamenjenek, és valami érdekesebb dologgal foglalják el magukat. Azért jönnek el főzni, mert ezt szeretnék tenni, mert szeretnek főzni, és mert támogatni szeretnének minket a gyakorlásban, az ülésben, az elvonulásban. És ez elképesztő gondoskodás. Elkészül egy tálcányi étel, virág is kerül mellé, vagy valamilyen dekoráció. Valami történik éppen akkor, amikor elkészítik számunkra. Néha csak énekelnek főzés közben, és ezzel a főzést, ezt a nagyon egyszerű tevékenységet, a gondoskodás, a szolgálat megnyilatkozásává teszik. És ezt a munkánk során is megtehetjük. Rengeteg módja van annak, hogy tudatosak legyünk a szolgálat során. A zenmester Thich Nhat Hanh The Miracle of Mindfulness című könyvében, a legjobb könyvben, amit valaha olvastam, a mindennapi élet tudatosságával kapcsolatban azt írta, hogy a tanítója egész sor feladatot adott neki. Például, amikor kezet mosott, így recitált. Ahogyan megtisztítom a kezeimet, azt kívánom, ugyanígy hozzam el a szív tisztaságát minden embernek, akikkel ma találkozom. Vagy, amikor vezetek, minden jót kívánok minden embernek, akivel találkozom, aki mellett elhaladok. Ez egy teljesen másfajta kapcsolat. Én a buszon ülök, ti a gubótokban ültök, olvastok, vagy bármi más csináltok, és mindenkinek megvan a maga könyve vagy újságja, mindenki egy kicsi gubóban ül, és nem akartok túl közel kerülni senkihez. És akkor leülök, felnézek, és minden mesterkéltség vagy túlzott érzelgősség nélkül elkezdek meditálni a szeretetteli kedvességen, körülnézek, mivel tulajdonképpen az álmodozáson, vagy ami még rosszabb, a tervezgetésen kívül semmi mást nem csinálnék, és arra gondolok, legyek boldog és békés, vagy ilyesmi, majd feltűnés nélkül körülnézek. Legyen ez az összes ember boldog. Rájuk hangolódok. Némelyikük görnyedt a fájdalomtól és a szenvedéstől. Mások tizenévesek, és mintha kicsattannának az energiától, vagy az agressziótól, vagy bármi legyen is az. Vannak, akik boldogok, és vannak, akik szomorúak. Én pedig mindegyiküknek küldök egy kis szeretetteli kedvességet. Ettől teljesen megváltozik a buszos utazásokhoz fűződő viszonyotok. Leszálltok a buszról, és úgy érzitek, mintha épp most tettetek volna egy kirándulást Indiában egy csodálatos ashramban. És így is van, ha megteszitek ezt, mert ilyenkor összekapcsolódtok az egész világgal és a körülöttetek lévő emberekkel is. Ez a szolgálat lelke. Abban is megnyilatkozhat, amivel éppen foglalkoztok, mert minden megélhetési mód megfelelő, ameddig nem árt senkinek. Valóban így van. Minden munka hasznos. Szükség van a farmerekre, és szükség van a vízvezeték szerelőkre is. Ahogyan az elvonulásokon el szoktam mondani, inkább élek orvosok nélkül San Franciscóban, mint vízvezeték szerelők nélkül. Ez egy nagyon alapvető dolog. Mindannyiunkra szükség van, és mindannyian találunk magunknak valamilyen feladatot. Ez csodálatos. Felfoghatjátok úgy is, hogy ezt most végigcsinálom, hogy elteljen a nap, vagy az éjszaka, és felveszem a fizetésemet. De úgy is, hogy ezt a feladatot szolgálatnak tekintem, és elérem a felébredést, még akkor is, ha vízvezeték szerelő vagyok, vagy olyan feladatokat végzek, amik első ránézésre nagyon világinak is tűnnek, akkor is szolgálatnak tekintem őket. Tudjátok, mennyire jó, amikor van egy jóra való pincér, vagy egy pénztáros az áruházban, vagy egy szerelő, aki eljön az otthonotokba megjavítani a hűtőszekrényeteket, aki a munkája során egyaránt ügyel rátok is, és arra is, hogy jól végezze a feladatát. Olyan ez, mintha a Buddha sétálna be hozzátok, és azt mondaná, hello, ma azért vagyok itt, hogy megjavítsam a hűtőszekrényedet, de valójában én vagyok a Buddha. Csak most éppen a hűtőszerelő képében jelentem meg. Egy csomó szép dolgot mondanak nektek, és felhívják a figyelmeteket, hogy egy kicsivel jobban is szerethetitek magatok körül a világot, hogy elérhetitek a felébredést, egyébként pedig megjavítják a hűtőszekrényt, és távoznak. Milyen csodálatos dolog ez! Mindannyian belevihetjük az általunk választott munkába ezt a fajta világosságot. Son Sanyim zenmester, akinek mostanra országszerte több zen temploma és 10-15 zen központja van, amikor először jött az országba, senkit sem ismert, és a zent akarta tanítani. Miután tárgyalta Brown Egyetemmel, állást kapott Providence-ben, amiből fent tudta tartani magát. Koreában igen híres zenmester volt, rengeteg követővel, és most Amerikában szerette volna folytatni a tanítást. Nem beszélt túl jól angolul, nem jutott máshol álláshoz, csak a mosodában, ahol az volt a feladata, hogy felmossa a padlót és megjavítsa a gépeket, ha azok elromlottak. Szóval itt van ez a szürke köpenyes kopasz ember, aki a mosodában végzi a felmosást. A mosodába látogató hallgatók kíváncsiak lettek. Ki ez a fura ember itt? Ő pedig beszélgetni kezdett velük. Én zen tanító. Még mindig nem beszélt jól angolul. Ők pedig azt válaszolták. Tényleg? Erre ő? Tényleg. Idővel az emberek elkezdtek lejárni hozzá a mosodába, és ott tölteni a szabadidejüket. Ez egy igaz történet. Tényleg kíváncsiak voltak, ki ez az ember és mit tanít. Azután elkezdtek feljárni a lakására, ahol megtanította nekik, hogyan üljenek zen meditációban. Ott is hagyta őket, hogy üljenek, ő pedig elment a mosodába. Aztán ez fokozatosan megváltozott, és az elmúlt 12 évben számos zen központja és több száz tanítványa lett. Csodálatos, amit tett. Van a Bhagavad Gita-nak egy teljes fejezete, ami a karma jógáról szól. Már mondtam neked, ebben a világban, szól Krishna, a törekvők kétféle módon érhetik el a megvilágosodást. A szemlélődők számára a tudás ösvénye, a tevékenyek számára az önzetlen tettek ösvénye a megfelelő. A tettektől való mentesség sosem érhető el a tettektől való tartózkodás által. Senki sem érheti el a tökéletességet, ha mindössze annyit tesz, hogy megszűnik cselekedni. Valójában senki sem függesztheti fel a cselekvést egyetlen percre sem. Teljesítsd a darmádat, a feladatodat. Tedd mindig a kötelességedet, de ragaszkodás nélkül. Az ember úgy érheti el az igazságot, ha nem aggódik a munkája eredménye miatt. A tudatlanok a tetteik gyümölcséért dolgoznak, míg a bölcseknek úgy szintén dolgozniuk kell, de ezt vágyak vagy ragaszkodás nélkül kell tenniük, a dharma ösvényén járva, átadva neki a szívüket, ragaszkodás nélkül törekedve. Engedd, hogy a munkád az igaz gyakorlás példája legyen. Ez az egész fejezet arról szól, hogyan végezzük a munkánkat az önzetlen cselekvés talaján. Nem az a lényeg, hogy mennyit kell kapnod ahhoz, hogy boldog légy. Az a fontos, hogy mennyit adsz. Szeretném ezt a részt egy vezetett meditációval zárni. Ne mozogjatok, maradjatok a helyeteken. Nem szükséges felülnötök vagy ilyesmi. Csukjátok be a szemeteket egy pillanatra. Az egész nem lesz több egy vagy két percnél. Gondoljatok a helyre, ahol dolgoztok. Lássátok magatok előtt, érezzétek, érzékeljétek, vagy ha nem dolgoztok, akkor gondoljatok a helyre, ahol tanultok, ha éppen tanulók vagytok, vagy ha nem tanultok és nem is dolgoztok, akkor gondoljatok a helyre, ahol éppen éltek. A legtöbbetek a munkahelyére fog gondolni. Két kérdést fogunk feltenni. Az egyik, hogyan tehetném még tudatosabbá a munkámat? És a másik, hogyan tehetném a munkámat szeretetteli szolgálattá? A Buddha vagy az éberség bódhiszatvája, Manjushri, egy ajándékot hagyott nektek a munkahelyeteken. Egy dobozt, ami ott, a munkahelyeteken fogtok kibontani. Érezzétek, vagy lássátok, vagy derítsétek ki, hol van, és menjetek oda hozzá. Ha megtaláljátok a Buddha ajándékát azzal kapcsolatban, hogy hogyan tehetitek tudatosabbá a munkátokat, a dobozban megtalálhatjátok azt a tiszta szimbólumot, ami megmutatja nektek, hogyan tegyétek tudatosabbá a munkátokat önmagatok számára. Nyissátok ki a dobozt, és éberen figyeljetek, mit rejt számotokra, mi a munkátok tudatosabbá tételének jelképe. Fedezzétek fel, lássátok, vagy érezzétek. Ha nem látjátok elég jól, van egy villanykapcsoló a falon. Kapcsoljátok fel. Világítsatok bele a dobozba. Így már látni fogjátok. A Buddha fantasztikus ajándékokat ad nektek, mindig a megfelelőt. Ha szükségetek van némi útmutatásra, hogy hogyan használjátok, a doboz alján megtaláljátok a Buddha által írt jegyzetet. Emeljétek fel, és meg fogjátok hallani, látni vagy tudni. Két vagy három szó lesz, pont annyi, amennyit tudnotok kell, amit a szimbólum jelent. Van számotokra még egy ajándék. Maradjatok a munkahelyeteken. Ezt az együttérzés bódhiszatvájától kapjátok. Ez is a munkahelyeteken vár rátok. Egy újabb, csodálatos ajándék, ami arra a kérdésre ad választ, hogy hogyan tehetitek szeretetteli szolgálattá a munkátokat. Mit kell tennetek, vagy hogyan kell csinálnotok? Mire kell emlékeznetek? Keressétek meg tehát az ajándékot, akármennyire is el van rejtve, és bontsátok ki az együttérzés bódhiszatvájának ajándékát. Nézzétek meg jól! Ha nem látjátok elég jól, vigyétek az ablakhoz, és engedjétek, hogy megvilágítsák a napsugarak. Fel fogjátok ismerni annak szimbólumát, hogy hogyan tehetitek a munkátokat a szeretetteli szolgálat eszközévé. Ha további információra van szükségetek, nézzétek meg a doboz alját, ahol ismét megtaláljátok azt a két-három szóból álló jegyzetet, ami elárulja, megmagyarázza nektek, mi is az és hogyan kell használni. Ezután egyszerűen figyeljetek befelé egy percig. Felteszek pár kérdést, ti pedig engedjétek, hogy a saját szívetekből érkezzenek meg a válaszok. A kérdések a következők. Hogyan tudom elkezdeni vagy folytatni a béke és a harmónia felfedezését ott, ahol dolgozom, ahol éppen vagyok? Hogyan tudom felfedezni a dharmát vagy az igazságot ebben a munkában, ott, ahol éppen vagyok? Most engedjétek el mindezt, gyengéden nyissátok ki a szemeteket, és térjetek vissza ide, amikor készen álltok rá. Tudjátok, hogy úgy is dolgozhattok, hogy mindenkit, akivel a munkátok során találkoztok, különállóként is kezelhettek, de úgy is tekinthettek rájuk, mintha a testvéreitek lennének, vagy megtehetitek azt is, amit Teréz anya tesz a munkája során, és úgy is tekinthettek az emberekre, mint Jézusra. Megmoshatjátok a lábukat, vagy szerethetitek őket, és ugyanígy csinálhattok bármit, mintha azt is Jézus vagy a Buddha szeretetén keresztül tennétek. Dolgozhattok egy napon keresztül, és megtehetitek, hogy csak végigcsináljátok az adott napot vagy éjszakát. És dolgozhattok másnap úgy, hogy minden egyes emberre odafigyeltek, akivel találkoztok, aki eljön hozzátok, és tekinthettek rájuk úgy, mint arra a helyre, ahol valóban megnyílik a szívetek, ahol képesek vagytok szeretetet, gondoskodást és gyengédséget adni. Végezetül még egy idézetet olvasok fel a Don Juanból. Valójában itt most Don Gennaro szólal meg, aki a legvidámabb mindannyiuk közül. Azt mondja, Gennaro imádja a világot, épp most ölelte át ezt a hatalmas bolygót, de mivel ő maga túlságosan kicsi, nem tehet mást, mint hogy úszik a felszínén. De a föld tudja, hogy Gennaro szereti, ezért elhalmozza őt a gondoskodásával. Ez az oka annak, hogy Gennaro élete csordultig telt, és hogy bárhol legyen is, mindig bőségben él. Csak ha szereti a világot, az életét, csak ezzel a megingathatatlan szenvedéllyel képes csökkenteni a szomorúságát. A harcosok mindig boldogok, mert a szeretetük megváltoztathatatlan, és szeretett hazájuk átöleli őket, és csodálatos ajándékokkal halmozza el őket. Csak ennek a pompás életnek a szeretete adja meg a harcos lelkének a szabadságot, az ő szabadsága pedig az öröm, a rátermettség és az elengedés, bármilyen kihívással kerüljön is szembe. Ez az utolsó lecke. Ez mindig a legeslegutolsó pillanatra marad, a végső magány pillanatára. Csak akkor nyer értelmet, amikor az ember a halállal és a magánnyal szembesül. Csak ha szereti a világot, az életét, csak ezzel a megingathatatlan szenvedéllyel képes csökkenteni a szomorúságát. Ezek tehát a helyes életvitellel kapcsolatos gondolatok és elmélkedések.
Jack Kornfield tanítóbeszéd sorozatának 5. részét hallották. Fordította Ráckis Andrea, elmondta Kövesdi László. Köszönjük, hogy hallgatnak minket.